Újabb szombathoz érkeztünk, és Mózes 5. könyvének a 3. fejezetében, a végében kezdődik a heti szakasz. 23. verstől Mózesnek a búcsúzása végül is egy elszámolása, hogy ő nem mehet be Kánaán az ígéret földjére, viszont átadja mindazt, ami kell az ígéret földjére az utódainak, nem utódaknak, hanem akik Isten tervét viszik tovább. A 23. vers így kezdődik, könyörgjék is az Úrnak abban az időben mondván, Uram, Uram Isten, Te elkezdetted megmutatni a Te szolgádnak a Te nagyságot és hatalmas kezedet, mert kicsoda olyan Isten a mennyben és földön, aki cselekedhetnék a Te cselekedeteid és hatalmaságod szerint. És a 4. fejezettel folytatom tovább, hiszen ott kapcsolódik az az üzenet, amit mondani szeretnék. Most pedig hallgass, ó Izrael, rendelésekre és végzésre, amikre én tanítalak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek és bemehessetek és bírhassátok a földet, amelyet az Úr a ti atyáitoknak Isten ad néktek. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Istenetnek parancsolatait, amelyet én parancsolok. Nagyon nehéz ez a heti szakasz, mert számtalan mára szóló parancs is van benne, számtalan történet van benne, ami önmagába szeretné, ha ismert lenné, hiszen Istennek a szavai mindig is működik, amíg ez a föld, és nem szűnik meg az aktualitása sohasem. Azonban még van egy másik, ennek a hírnek egy másik sajátossága az, hogy 4 vigasztaló szombat érkezik most az ünnepek előtt, ami pedig a vigasztaló sorrendjében az első, Hamu Ami, vagyis vigasztaljátok a népemet, ami nem más, mint Ézsaiás 40. fejezetéből, és Ézsaiás 40. fejezetében olvasható nekem, ami így kezdődik. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van a nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszer sem sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Egy szó kiállt, a pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessétek a kietlenbe, a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegyes halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérszek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt, szózat szól. Kiálts, és mondd, mit kiáltsak? Minden test fű, minden szépsége, mint a mezővirága. Megszáradt a fű, elhult a virág, az Úrnak szele fogolt rá, bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökké megmarad. Ezt a bibliai verset olyan sokszor hallom, és olyan sokszor olvasták, prédikálták már számomra is, amikor pozitíve hangzott el, de ugyanakkor emlékeznem kell arra, és amikor a zsidó temetőre érkezik az ember, és a temetőtésről jön ki a temetőből, akkor egy zsidó ember mindig lehajol, tép egy csomó füvet, egy kis füvet, és a háta mögé veti. Pontosan azért, mert minden temetés után megvallja ezt a bibliai verset, mert az ember ilyet olyan, mint a fű. Olyan, ami elhervad. Mégis itt ebben az összehozásában, a Mózes búcsúzásánál hozhatnám azt, hogy ilyen az élet, mint Mózesnek is az élete, hogy kint keservesen, hatalmas erőbefeszítéssel és minden haszon és minden öncél nélkül végkínlódja az életét, és még be sem mehet Kánaánba. Hát őnála tényleg olyan az élete, mint a fű, elhervadt, és úgy, ahogy van, a háta mögött vannak az évek, és elszáradt, és nincs benne élet. Azonban itt számunkra is nagyon fontos, minden test fű, minden szépsége, mint a mező virága, és ennek a hasonlatnak a végén számunkra az a fontos, Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Mózes 5. könyvében levő Várkanán heti szakasznak pontosan itt van a kapcsolódása Ézsaiás ígérethez. Isten ekkor adja a válaszott népnek újra a 10 parancsolatot elé, a 10 igét a nép elé. Ekkor kezdődik a 10 parancsolatnak a magyarázata, amikor valaki elolvassa a heti szakaszt, a 3 fejezetet, a 4-től 7. fejezetig, az 5. Mózesben. Pontosan így kezdődik ez, amikor Isten életet ad, és itt van pontosan az a következmény, hogyha nem jól használjuk az életet, akkor elhervadunk. Ha elhervadunk, elharvad valami az életünkbe, tudomásba kell lenni, hogy ott a magyarázat és a 8. versben, itt az Ézsás 40-ben, Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Jó lenne ezeket az alaptörténeteket, alapigazságokat megtanulnunk. Jó lenne megtanulnunk a válaszodni életéből is azt, hogy minden múlandó. Minden, ami testi, lelki, minden múlandó. És mindegyik kapcsolatban van a vízzel, mindegyik kapcsolatban van a vízzel és az élettel, és ráadásul még a világossággal is természetesen kapcsolatban van. Miért van a világossággal kapcsolatban? Ezért hozom mindjárt az elsőt. A világossággal kapcsolatosan megszárad a fű, megszárad a hű, elhult a virág, mert az Úrnak szele fuvalt rá, bizony hű a nép. Itt kezdődik a tűz és a víznek a kérdése is. Itt kezdődik, hogy a világosság, amikor benne van a Bibliában, akkor nem csak arról a világosságról van szó, ami szellemi világosság, hanem a világosság mindig is a tűzzel kapcsolatos. Mindig ítélettel kapcsolatos. Ha nem lenne tűz, nem lenne világítás. Ha nem lenne elégése az energiahordozónak, nem lenne világítás. Nem lenne fény. És amikor az Úrnak a szele ráfújt, akkor gyakorlatilag itt ítéletről van szó. Hiszen miért szárad el a fű? Most ezen a nyári időszakban nagyon is látható, amikor nagyon erős hőség van, a benne levő víz, mint olyan elpárolog, és ezért szárad el. Azonban itt többféle víz is van. Többféle víz is van, és a növénynek is van kapcsolata a földdel, a táptalajjal, és vagy nincs kapcsolata. És itt a példázat a mi életünkben is így néz ki, hogy aki nem gyökerezett le, az nem bírja Isten ítéletét sem. Aki csak felszínes keresztény, felszínes vallásos ember, arra érvényes bármelyik pillanatában, hogy elszárad mind a fű. Nincs csak egy tartaléka. Nincs, ha jön Isten ítélete, jön a meleg, jön a világosság, egyszerűen Istennek a világotó ereje nem csak fény, hanem ítélet is, hogyha azzal találkozik, akkor megsemmisül. Isten pont ezt szeretné, hogy ne ez legyen bennünk, ne a megsemmisülést éljük meg, hanem az életet éljük meg, és amikor az életet keressük és a vizet keressük, ami kell az élethez, akkor egyértelmű az, hogy itt Isten választ is ad, de Isten igéje, beszéde megmarad örökké. Sokszor elveszítünk embereket, sokszor elveszítünk valamit, elszáradnak kapcsolatok, elszárad minden, élettelenné válnak dolgok. Vajon miért történik ez? Azért, mert valami érdek, valami nedvesség miatt megvolt. Megvolt, élt, éldegélt. Valami éltetett egy kapcsolatot, valami éltetett egy szerelmet, valami éltetett egy munkát, valami bármit hozhatok elő. És egyszer csak elhervad. És akkor mit kell tennünk? Akkor mit kell tennünk? Sírnunk kell? Nem, vigasztalnunk kell. Pontosan kell vigasztalnunk, hogy nézd meg a saját életedben, hogy ami Isten akaratában van, az soha, de soha, de soha nem hervad el. És itt az, amit úgy hívunk, hogy test, elhervad. Nem kell messzire menni, csak a tükörig nézem be valaki 50 fölött a tükörbe, de már 35 éves korában a szarklábakat láthatja, kezdődik a ráncosodás. Kezdődik a ráncosodás, és már a szervezet víztartalma megy ki. Kezdődik az öregség, ami Istennek az akarata. Minden fű elszárad. Elfonnyad a testünk, bármennyire hidratálod, kened, fened, azt csinálsz, amit akarsz. Ennek ellenére elhervad, elvíztelenedik, elélettelenedik. Lehetne beszélni, hogy Isten tervébe és Isten teremtési rendjébe, hogy is működik ez, hogy amikor pontosan a testet kezd elhalni, akkor éppen a gondolataid és az értelmed viszont éppen jobban él, hiszen ha igazából Isten előtt vagy, és igazából Isten előtt tudod rendezni a múltadat és az életedet, akkor sokkal életteljesebb egy idős embernek a gondolata, pontosan, hogy a testben levőnek tudjon adni vizet, tudjon adni át tapasztalatot, és tudja átadni Istennek a bizonságot, ami az ő életében volt. kiszáradunk. Kiszárad a testünk, és kiszáradunk az érzelmeink, a gondolataink, de szellemben nem száradunk ki, és ebben a pillanatban a szellemben nem szárad ki az ember, és az élő igét olvasom és kapom, abban a pillanatban érvényes a Ézsaiás 40-nek a folytatása is, hogy megújul az ember, és megerősödik, és az idős megfiatalodik, és. A szellemé nem más, mint Isten igényének, akaratának, Isten beszédének az örökké valósága, és az örökké valóság visszahat a testünkre és a lelkünkre. Miért? Mert ha én megvallom a mullandóságomat, akkor utána hamar el is fogok segíteni. Sok-sok 40 éves emberrel találkoztam már, aki már föladta és már koravénként megöregedett. Magyar szokásként a 40 éves asszonykák mind fekete kendőben mászkáltak, föladták az életüket, pedig még félidősnek sem mondhatók voltak. Sok-sok ember föladja már, mert nem ismeri Istennek a beszédét. Mert nem ismeri Istennek a beszédét, hogy neked mit adott, nektek mit adott, nekünk mit adott, nem érti Istennek a beszédét, ami nem mondás, nem beszéd. Más a beszéd, amikor Isten elmondja, mi a teendő, és egészen más, amikor valamiről filózunk, és egészen más, amiről lehet válogatni. Ha valaki beszédet mond, ottan nincs vita, és ottan nincs visszabeszélés, ott egy király elmond egy szózatot, vagy egy temetőben is elmond valaki egy temetési beszédet, arra nincs mit mondani. Istennek a beszéde viszont örök, mert az ő beszéde mindig és a kegyelemre, illetve az örök életre mutat előre. És ez élteti bennünk a testünknek és a lelkünknek, az érzelmeinknek a vonulatát. Arányába változik igazából a kor miatt, hiszen az ember teste mulandó, és minden mulandó, ami testi, és a testtel kapcsolatos, az mind el fog fonnyadni. De amikor itt élünk a Földön, miért nem vigyázunk arra, hogy ne fonnyadjon el idő előtt, és miért élünk olyan kapcsolatokba, és miért élünk olyan helyzeteket meg, ahol én más életet, és nem Isten beszéde. Ezért fonnyad el. Ezért fonnyad el a kereszténység, ezért fonnyad el, és tűnik-e tényleg nyomtalanul. Hadd ne emlékezzek vissza fél évszázados emlékeimbe, hogy hány száz gyülekezetet ismertem, akinek már a nyoma is sincsen, már rég elfújta a szél. Hány, de hány emberi kapcsolatomra, ilyen is volt, néha-néha valami visszapereg, valami egy mondatos emlék, és évekig voltunk, talán test közelben, és nem szellemi közelségben. Bizony, hány, de hány ilyen van. Istennek a szava valóban most is érvényes. De maradjunk abban, hogy ha én tudom azt, hogy Istennek a szava, beszéde örök, és akkor nincs elsenyvedés, elszáradás, és nem fúj bennünket el, mint a kórót a szél, akkor miért nem figyelünk oda? És miért nem kérdezünk Isten, te mondd meg, hogy az életemben most mit kell tenni? Miért akarunk mi bepumpálni valami életerőt az életünkben? Miért mástól akartunk, más mulandóból akarunk életerőt szerezni? Miért vagyunk olyanok, mint a táptalajban élő növény, és nem kint a szabadban, Isten teremtett rendjében élő növény? Miért vagyunk ilyenek? Azért, mert többre tartjuk magunkat. Azért, mert itt a Ézsaiás 40-ben valóban ott van, vagy később az Akáriásban is olvasom, valóban ott van, hogy mi rontjuk el, mi nem figyelünk Istenre. Pedig Istennek a szava ott a pusztában, még Kánaán előtt, ismételten is elhangzik. Ismételten elhangzik Mózes által, és Mózes úgy mondja a törvénynek a magyarázatát, és ebben azért van bizonyos értelemben számunkra üzenet, mert amikor Isten beszél mi velünk, és Isten ránk bízza a törvényeit, akkor hadd olvassam a 6. fejezetnek az második versét, illetve első versét. Ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és végzések, amelyeket felül parancsolta az Úr, hogy ti Istenetek, hogy megtanítsam azokat néktek, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmenőben vagytok, hogy bírjátok azt. Hogy féljed az Urat, a te Istenedet, és megtartsad minden ő rendeletését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok néked, te és a te fiaid és a te unokáid teljes életedben, hogy hosszú életed lehessen. Másik bibliai versben is olvashatjuk azt, amikor olvasom a 4. fejezetnek a 9. versében, amikor Isten arra figyelmezteti a törvénynek a megtartására és az engedelmességre a népet, csak vigyázz magadra és őrizz jó a te lelkedet, hogy el ne feledkezzél azokról, amelyeket láttál a te szemeid, hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedbe, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és a fiaidnak fiaival. Itt van egy érdekes dolog a fiaidnak fiaival. Olyan kort élünk, amikor szárazság van. Tényleg szárazság, tényleg puszta állapot, és tényleg kevés az, akinek tartós az élete. Tényleg azt lehet mondani, hogy folyamatosan kapja a vizet, és nem szárad el, csak a teste és a lelke, ami törvényszerű Isten teremtési rendjében, illetve az a bűn miatt. De mégis ebben a Biblia versben másodszor is olvastam, és az előzőre is utal, a te fiaidnak és unokáidnak. Na, ez hiányzik. Valami elmúlt. Valami elmúlt, és ez nem vádbeszéd. Nincs meg az a folyamatosság, amit Isten adott. Nincs meg az a folyamatosság, hogyha nekem tanítanom kell valamit, akkor az unokámnak is ott kell lenni, hogy ő is hallja. Nagyon szépséges ez a folyamat. Azért szépséges, mert én elmondom a fiamnak, és ő igent vagy nemet mond, akkor megszakad egy vonal, vagy megy tovább. De ha ott van egy unoka, akkor ő tudja akár visszatéríteni a saját apját is. És ez a folyamat megszűnt. Ez a folyamat úgy van ma, amit Ézsaiás 40-ben olvassuk, inkább arra hasonlít, hogy nőnek az árkok az egymás között az emberek között, és nőnek a dombok, mert egymástól távol vagyunk. És Isten pontosan azt akarja, mondd el, és meséld el, és add tovább gyermekednek és unokádnak, hogy a folyamatosság biztosítva legyen. Ma már család nincsen, nem hogy unoka, család nincsen. És én tényleg úgy megélem ezt a helyzetet a korom miatt is, hogy átívelek szinte egy korszakot, egy három generáció lassan, már négyel kell együtt lennem, és vihetem Istennek az igéjét. De rossz néznem, hogy azok, akik megtagadták Istennek az útját, elrendelését, azoknak mi lett a gyerekeivel, ha nem tud a nagyszülőhöz visszacsatolni, ha nem tudja, nem látja a nagyszülőnek a szavát, bizonságát az apjában, anyjában, az ő elődeiben, akkor mi lesz vele? Akkor mi lesz vele? Egy borzalmas látvány a számomra, és azért is borzalmas látvány, mert tudom, hogy régen volt, és tudom, hogy ma mi van, és tudom, hogy ma mit kellene tenni, hogy holnap ne legyen. És nagy baj van ezen a világon. Bizony nagy baj van a világon, és amikor arról beszélünk, hogy vigasztaljátok népemet, akkor pontosan ez a feladatunk. Úgy, ahogy itt olvastam, és az árkokat föl kell tölteni. Jaj, pontosan ellenkezője megy. Pontosan csak körbenézek, ember-ember ellensége, ember-embert választ el, már kerítés tetejére is kerítést építenek, már mindenki elkülönül, már nincsenek kapcsolatok, már nincsen semmi információ, csak egy központi maszlag megy a fejekbe, ha egyáltalán érdekli még valakit. Ezen kívül nincs, egyre inkább nincs kapcsolat. Mindenki király, mindenki szegény, mindenki hőbörög, mindenki külön-külön, és nem tudunk egymásról semmit. És ez a parancs a vigasztalóknak szól. Tessék elindulni, tessék betemetni az árkokat, tessék rendezni azt, ami elválaszt egy mert embertől. Tessék. És tessék lebontani azokat a magaslatokat, amit valami bálvány ott díszeleg. Tessék lebontani azt, hogy én nagyobb vagyok, ami ma mindenki mindenkinél nagyobb. Mind a kettő működik. A dombra fölmegyünk, és a szakadó ott van. Amit kiszedünk, árkotásunk, abból emelünk magunknak dombokat, ahol elhelyezünk magat Isteneknek. És rá kell döbbenni arra, hogy idegen Isteneknél, Istenek, ahol vannak, és nem Isten, ott minden, de minden elszárad. Márpedig Isten képzés az most folyamatosan működik, mindenki Isten, csak valami elveszett. Valami az, ami örök, Istenek a beszéde. Az, ami víz, az, ami üdít, az, ami nem csak üdít, hanem életet ad, és ez az árok és a domb variációja és megléte, ez bizony életellenes. Először megöli ugye érzelmileg, megérzi, öli gondolatilag az embereket, utána akár háború, vagy akármilyen elválás miatt is már nem születnek gyerekek, vagy megölik egymást az emberek, oly mindegy, az eredményt tekintve folyik a halálnak a működése. Folyik, és én úgy gondolom, hogy a szellemben is így kellene működni, hogy nagyapák, úgy tanítsatok, hogy az unokáitok is hallják. De unokák, úgy kellene viszont visszafigyelni, mit tett a nagyapa. Tudja ezt a sátán, nagyon jól tudja. Ő ezt csinálja. Nem érdekli az apa, de mit csinált a nagyapa? Nem kell jóslatot tenni. Azt, amit ennek a generációnak a nagyszülei csináltak, az fog bekövetkezni. Nem kell jósolni. Mert a rossz ugyanúgy működik, a nagyszülők példája lesz az unokáknak a példája. És az a generáció, amelyik felelős, amelyik a jót kellett volna továbbadni, az kihal, és ítéletre is megy, mert elszárad, mint a fű. Mert neki is más víz kellett, ilyen izmus, meg olyan önmegváltás, meg akármi. Tulajdonképpen az én ma 60 év körüli korosztályom az iszonyat vétkes, iszonyan vétkes, iszonyan bűnös és elszámoltatható Isten előtt. Mert az a generáció, amelyik utánunk jön, kényszerűségből a rosszat fogja választani egy előző generációból. Az előző generáció csinált két háborút, az előző generáció csinált egy-két apróságot, amit nem igen kívánnánk. De ez köszönhető annak, aki ma éppen apa korszakban van. Éppen annak köszönhető. Mert ha Isten azt mondja, hogy attól a gyerekednek is, unokádnak, akkor Isten ezt a folyamatosságot akarja, és ezt a folyamatosság megszakad, akkor egy másik folyamatosság. A megszakítás, a szíkszakítás és a gyilkosságnak a folyamatossága fog bekövetkezni. Ez várható, ez látható, mert Isten törvénye így is megmutatja magát. Ő szól, add tovább gyermekednek, de úgy, hogy az unokád is lássa. A szülőnek a kontrollja az unoka, de ugyanakkor a nagyszülő hatalmas felelősséggel bír, mert mind a kettőért felelős. Mind a kettőért, a folytatásokért, a generációkért, nem egyért, többért vagyunk felelősek. Amikor mi most élünk, akkor úgy kell élnünk, hogy add tovább gyermekednek, hogy ő is tovább tudja adni az ő gyerekének. De az a gyerek, ha látja, akit unokának neveznek, milyen jó, hogy tud kontrollálni, hogy az apám is ott van. És milyen jó testvéri viszony, amikor egy unoka és a gyermekem egymással tudnak Isten igényéről beszélni, mert valamikor tőlem tanulták, mert parancsot teljesítettem ad tovább gyermekeidnek és unokáidnak. Ez a törvény most, ha valami törvény, nagyon fontos lenne. Nagyon-nagyon fontos lenne, mert ebben a pillanatban, ha ez nem működik, akkor olyan uralmak jönnek létre, ami kontrollmentesek. Létrejönnek olyan egyéni uralmak, vagy társasági uralmak, aminek nincs kontrollja. Ha az az élet, amit élsz, az unokát nem látja, kontrollálatlan az egész folytatás, és ez történik. A kontrollálatlanság pedig akár hamissággal is jöhet, így csinálta, pedig nem is úgy csinálta, csak a nevében történik. Bontsuk le a dombokat, és töltsük be magát a völgyeket. Igen, be kellene tölteni, be kellene ezt a feladatot be kellene töltenünk, azonban hát nem akarok történészkedni, nem akarok messzire menni. Svájcba járva bizony már mosolyogtam, Németország felé haladva minden dombon egy vár volt. Kis vár, ahány kisebb hegyeske, és mindegyiken külön kis uralkodó. És ennek a történelme az, hogy minden kis uralkodó úgy egymást lőtte, aztán néha szövetkeztek, de mindenki az én váram, az én váram. Az én várom, az én várom. Egyébként németül van egy család, nekem pontosan ez a neve, hogy az én várom, Habsburgnak hívják, és akkor ne csodálkozunk a történelmi folyamatosságra, a negatív jellegű folyamatosságra se. És talán ezt éljük most meg. A New Age-nek volt előtte. A New Age-nek van egy folyamatossága. Az én várom, de ha kell, néha szövetkezik, és a harmadikat lőjük. Ezt éljük meg. Nem. Isten azt mondja, hogy bontsuk le ezeket a dombokat. Ne is épüljön meg. Ne is legyen szövetkezés, és ne is legyen egymás fölött valami magaslat. Ne legyen olyan, ahol egy bálványt föl tudok helyezni, vagy én tudok fölnézni rá, vagy én magam vagyok azon a dombon. Ne tegyük. Mert Isten csak akkor tud bennünket valóban megvigasztalni, ha ezek megtörténnek, ha egymással találkozunk. Csak akkor. Ha vigasztaljátok, vigasztaljátok a népemet, azonban sokszor mosolyogtam is rajta, volt egy idő, amikor nagy divat volt, és vigasztalni akartak a zsidóságot, folyamatosan a filoszemita testvérei folyamatosan vigasztalták a zsidóságot, és ölelgettek bennünket, és így mondtam, hogy jó van ezt abba hagyni. Egy. Ez körülbelül ahhoz hasonlatos, mint amikor egy temetésen azt mondom valakinek, hogy őszinte részvétem, mert se része nincs a temetésben nekem, se őszinte nem vagyok, úgyhogy mondjak valami mást. Mondjam azt, hogy sajnálom, hogy fáj, vagy valamit mondjuk, de vigasztalni ne vigasztaljak. Mert a vigasztalásnak egyetlen egy oka és eredete van, hogy én is érzem azt, amit te. Vigasztalni csak azt tud, aki a népen belül van. Vigasztalni csak azt tud, akivel egy vagy, aki sorstárs vagy, akivel családi, testvéri, szellemi közösségben vagy. Csak azt tud vigasztalni. A többi a sajnálkozni, vagy a sajnálkozás névén uralkodni. Rajtad fog. Ne vigasztaljátok. Ez házi. Krisztus testvérei szól, hogy vigasztaljad. Krisztus testében, aki szomorkodik. Zsidóként is vigasztald azt a zsidót, nem kívülről. Mert abban a pillanatban, én valakit vigasztalok, abban a pillanatban fölé helyezem magam, hogy nekem jobb, hát én erősebb vagyok. Azonban a közösségben, ha én Istennek a szavát, beszédét megértem, és meg is élem, akkor tudok vigasztalni. Akkor tudok beszélni Isten örök beszédéről, tudok beszélni a kegyelemről, tudok beszélni a proféciáról, magyar Isten beszédéből, a teljes ígére tudok beszélni. Tudok beszélni, mert nem vagyok pártos, nincs benne hasznom, érdekem, vagy nem rendelem alá magamat, hanem testvér vagyok. A testvér az nem fölül van. A testvér az vigasztalhat, de a szimpatizás nem vigasztalja. Azonban, amikor ez a profécia is elhangzik, Izrael népének hangzik el, de aktualitását tekintve, és a helyzet aktualitását tekintve, bizony ma Krisztus testének is szólhat. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Ti, népem, önmagatokat vigasztaljátok. De az árkok szűnjenek meg, de a völgyek töltődjenek fel azokkal a magasságokkal, hiszen ezek a kubikus oldala és a talajművelési oldala, hogy ott a magaslat, hát miért nem dobod be az árokba? Miért nem lősz lejjebb, és egyből nem szakít el semmi egymástól? Nagyon egyszerű ez a példa. Te, aki nagy vagy, menj oda le a gödörbe, és akkor egy sikon tudtok menni. Egy sikon tudtok menni, és megjelenik az Úr dicsőség, és az Úr dicsősége nem más, mint a győzelem, és nem más, mint a győztes. Megjelenik Krisztus. Mert az Úr szája szólt. Mert az ő szája szólt, és én hallottam. És megint itt van a hallás. Ha vigaszom van, akkor meg is hallom. Ha fáj és meghallom, arra van a válasz. De akinek nem fáj valami, azt nem kell vigasztalni, és nem is lehet vigasztalni. Az legfeljebb ugyanúgy szolidarit, vagy nem ért meg. Minden test és minden szépsége, minden test hő és minden szépsége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, elhull a virág. Ha az Úrnak szele fogal rá, bizony fű a nép. Isten sokkal racionálisabb, mindig gondolkodnak. Sokkal. Egyszerűen summázza a mi életünket ez az ígéret. Vedd észre magad. Te is ráncos leszel. Szépen a sejtjeid elkezdnek kibocsátani a vizet. Vedd észre, hogy minden szárad, minden szárad, minden szárad. Minden szárad, és minden élettelenné válik. Istennek egy csodaszép, bár fájdalmasnak tűnik, mégis terve az, hogy a tested elkezd száradni, abban a pillanatban a lelked felújul. Egyből bölcselkednek az idősek, egyből tudnak tanácsot adni. És amikor ez is a feladatot is betölti, és ott is elkezdenek kopni a gondolatok, akkor marad egy valami, a szellemi. És akkor egyre közelebb kerül Istenhez. És az a szép. Egyre közelebb kerül az örökké valósághoz, és nem jajgat a teste és a lelke, hanem már nincs szükség arra. Már ezt is betöltöttem. Már ezt is elmondtam. Már a fiam és az unokámon is látom azt, hogy itt már nincs dolgom. És akkor teljes harcvonallal Isten felé tudok nézni. Nehéz ezt kimondani, de szép. Nehéz kimondani, hiszen testben és lélekben vagyok. De mégis Istennek ez a minden elszáradva benne van, viszont minden él. Ha nem szárad el, nem fog élni. Ha nem szárad el a testünk, nem fog élni a szellemünk. Élni fog csak ítéletre. És hogyha a szellemünk előtt, a lelkünk nem adja ki azt a szolgálatát, amit kell, hogy add tovább gyermekednek, és add tovább, összegezzél, a testeddel már nem tudsz annyi súlyt megemelni, nem tudsz fizikailag olyan dolgokat tenni, már nem vagy nemzőképes, még az is elszáradt, veszünk magyarul, akkor még mindig lélekbe tudsz olyan magukat adni, hogy életek. Vigyázzatok már az idősekre. Vigyázzatok azokra, akik már mentestek a testtől nagy részt, és a gondolataik viszont már megérettek, mint maguk, már ültethető gondolataik vannak, szemben azzal, hogy pontosan kiértják a régi gondolatokat, új világ, új generáció, új korszak, gyilkosság. Vigyázni kell ezekre. Ezekre az idős parasztbácsikra, azokra az idős parasztnénikre, vagy akármilyen mamákra, nagymamákra vigyázni kellene. Mert náluk van egy érett mag, az a tapasztalat, az, amit megkaptak lelkileg, ami bizonság is lehet, és szellemben is adhat életet és erőt. Mert akinek már ennyire távolodik a test és a lélek, az már csak Istenre tud hivatkozni, hogy köszönöm neki az életet, és köszönöm a bizonságokat, és a rosszakat mérlegelni tudja, hogy akkor én voltam, miért száradt el. Én voltam, hogy miért száradt el a házasságom, én voltam, hogy miért száradt el bármi, mert én akartam életben tartani. Az ember élete nem a krízis osztály. Az ember élete nem az, ahol belenyomják az emberbe valamit, és akkor működik a gépen. Isten önálló életet akar adni, az ő élete, az ő beszéde szerint élsz, örökké élsz szellemben. Itt kell hagyni. Ádámtól idáig, és amíg ember lesz a földön, itt kell hagyni a többi elszáradni valót. És ne felejtsük el, hogy ha az elszáradt növény is nem értéktelen, bizony negatív értelemesen. Amiről azt hittük, hogy elszáradt, volt 60-80 évvel ezelőtt a történelemben, annak a magja ott van. Annak a magja ott van. Az ki fog kelni. És ez pozitív értelemben is ott van az emberben. Vigasztalásként is. Minden elszárad, de Isten beszéde nem. Tudom. Tudom, hogy van aki. Például közöttünk volt, és most máshol szívja föl tarháló módon a reményt, az anyagiakat. Hogy ha nem dolgozik, vagy ne kevéssel neki, amit összeharácsol, vagy dolgozik, legyen pozitív, akkor máshol miért még adjon. Adjon valaki. És ez annyit jelent, el fog helyreadni. Annyit jelent, hogy nem fogjuk látni. Annyit fog jelenteni, hogy egy darabig a másik embernek a hasznából, támogatásából élni fog, és utána meg fog halni. Ha nem is fizikailag, de szellemben és lélekben számukra biztos. Mert nem egy és nem két emberrel találkozik az ember évtizedek során. Érdekből jön. Inni akar, hogy legyen. És nem Isten igéjét, hanem belőled. Mondhatnám, a véredes szíve, és abban is elég sok víz van. Mondhatnám, hogy a te izzadságodból él, de akkor is nem Istennek az igéjét szívja. Miért száradnak el kapcsolatok? Miért mennek el emberek? Miért száradnak el gyülekezetek? Miért hullanak, nem is már hamuvá, missziók? Jaj, de sokat tudnék mondani. Olyan lelkesen indultak, mint a Vörös Hadsereg, bocsánat. Nagy-nagy missziók voltak. Én se kép se, hogy elfújt a szél ezeket a port is. Miért? Mert én akartam. Hány házasságot láttam, tapasztaltam. Én akartam. Por és hangvogunk. Kész. Ennyi. Hány de hány olyan dolgot lát az emberemben, az én akaratom mindig annyit jelent. Beteszem magam a mulandóságba. Beteszem. Szeretem azt a nőt, mert csinos, 10 év múlva ezt csinálsz. És a nagy szerelem kihúnya. A salak az ott marad, meg a hamu, meg az OTP számlán. Az ott marad, ha kifizetetlen veszeteket. Mind kimúlik, kihull. Miért nem tanuljuk meg tényleg azt, hogy ami Istentől van, az egyetlen maradandó? Miért hajkurásszuk a mindenféle injekciózásokat, a mindenféle végenás becsöpögtető módszereket? Miért? 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 Hiszen Isten szava nem is Isten szava. Hiszen ez a kereszténység példáját, ha veszem, pontosan a ősöknek, az emlékeiből kellene most élni a kereszténységnek, hogy mégse haltunk meg. Mert volt ige. Mert volt ige. És itt van az a pozitív, hogy amikor az ember megéri a csalódásokat, eszhervattel, ilyen kapcsolattel, eszhervattel, amaszhervattel, élettelenné vált, mondjuk így, akkor azért van egy szó itt, ami számunkra nagy üzenet, de ami Istentől van, az nem. Az örök. És ez nem önállítás, hanem legyen alapunk. Nem érdekel, mikor, hol, mi szárad el. Nekem egy dolgom van, Isten igéjét adni, és hogyha valahol 6000 kilométerrel valaki egy kortyot iszik, és életet kap, nem kell arról tudnom. Mózes se tudott, hogy mi lett Kánaánban. Tudta, de meg nem élhette. Nem kell tudnom. De ez a reménység viszont nagyon is éltet, hogy az, ami elhangzik, akár ma is, ha valakinek adott vizet, akkor mégiscsak Isten szava nem engedte a hervadásnak, a szellemi vagy lelki hervadásnak az erejét valakin uralkodni, mert életet kapott. Ez a dolgunk. Ez a dolgunk. Racionálisan tudatosítani kell önmagunkba. Ne erőlködj. Ordibálhatnék itt, kitalálhatnám, hogy lenne embereket csalogatni. Be is tudnám tölteni ezt az egész dzsungelt, akarom mondani, termet, hogy tele legyen emberekkel, és nagy erdőt csináljunk. Csak egyszer valami megszűnik, emberi kívánság, emberi vágy, abban a pillanatban az egész elhervadt. Úgy, ahogy van. Nekünk nem feladatunk, nem lehet feladatunk olyan emberi építményeket csinálni, amely a gondolságé. Nem lehet ilyen művirágokat gyártani. Nem lehet emberi vágyakat kielégítve embereket fenntartani, mint egy inkubátorban, vagy művi lélegeztetésen. Nem lehet infúzión tartani az embereket. Nekünk élni kell, és örökké kell élni. És ennek az örök életnek egyetlen egy feltétele. Tudom-e azt, hogy ami Isten beszéde, az örökké fennmarad. Isten beszédét pedig hallani kell. Ha nem nyitom ki a fülemet, nem hallom. Ha nem nyitom ki a fülemet, nem hallom. Ha nem hallom, akkor magam találom ki, hogy mit fogok holnap csinálni. És holnap után megint egy sikertelenség, megint csak a romtakarítás. Elhervadt a nagy remény, elhervadt a nagy siker, minden elhervadt. Elhervadtak a síromon a koszorúk, elhervadt a esküvői csokrom, és minden elhervadt egyszer. Miért? Mert nem Istentől van. Azonban mégis előveszem ehhez a Zakariás 10-et. A Zakariás 10-et hadd legyen a vigasztaláson túl, és a heti szakaszban és a haftarában nem beilleszett rész is. Kérjessetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Az Úr a villámlás szerez, és záporasat ad nékik, kinek-kinek füvet a mezőn. Mert a bálványok hazugságot szólnak, a varázsok pedig hamisságot látnak, és üres álmokat beszélnek, hiába valóságokkal vigasztalnak. Azért elszélednek, mint a júnyáj, mert sanyarok, mert nincs pásztora. Kérjetek esőt az Úrtól. Nem az a kérdés, hogy most mi a baj? Az a kérdés, hogy látod-e a bajt. Az a kérdés, hogy látod-e, hogy itt egy puszta, ki van száradva, és még ennivaló sincs. Nincsenek növények, nincs semmi. Késői esőt, sokan nekiállnak ilyenkor imádkozni október tájékán, hogy késői esőt adj Uram nekem, csak egy probléma van, hát ez Izrael földjén éppen tavasszal van, de nem baj, akármikor is imádkozhatsz, ha jól imádkozol. Késői esőt, hogy adjon Isten füvet a mezőn. Füvet. De hogyan a Isten fűvet? Én egyszerűsítem ezt a parancsnak, vagy tanácsnak a szavait. Sok-sok igen mag elhullott. Sok-sok bizonyság elhangzott. Sok-sok mindent kaptunk Istentől. És nem kelt ki. Nem kelt ki. De van egy lehetőség, amikor azt mondhatom, Uram, tudom, elment a Te ígéd. Valahol ott van. Uram, a Te szavad hangzott el, a Te beszédet hangzott el. Valahol ott van. Szabad kérnünk, Uram, tedd a Te ígédet jelölni. Adjál vizet. Adjál szavakat. Adjál beszédet, adjál igét, hogy fel is ismerjék azt, ami életet adhat, amiből élet lesz az a mag, ami a hitnek a magja, és az a mag, amit Isten akar adni, hogy több testvér legyen. Ott, ahol Isten akar, ezt hozzáteszem. Kérjetek, és adatik. Ha Isten mondja, hogy kéri valamit, akkor biztos, hogy jól kéred. És én úgy gondolom, hogy ebben az aszályos időben, és ebben az árokásott időben, dombos időben, ebben a egymás elleni szétszakított állapotban, mert van az egész világ. És ebben az állapotban, amikor generációkat szétválasztottak egymástól, hogy nincs folyamat. Én úgy érzem, szabad kérni azt, hogy Isten adjon látást, adjon esőt. Hogy emlékezzenek, mit mondott a nagyapa, akit talán két hónapig látta, vagy addig se, csak el emléke van. Emlékezzen arról, hogy mit hallott az igéből. Emlékezzen arról, amikor véletlenül beesett egy templomba. Emlékezzen arra, amikor kinyitja az internetet és olvas valamit, hogy hoppá, emlékezzen. Isten nyissa ki azokat a magukat, amit nekünk adott a kezünkbe, hogy szóljunk. Nyissa ki, tegye életre. Ezt az időt éljük, késő elsőnek az idejét. Késői esőnek az idejét, mert Isten igéje bőségesen hullik. Ma már az információ minden fokán lehet találni, akárhány fordítás a Bibliát és a média minden területén. Ez mind mag. Ha lemegy a magról a burkolat, és kap esőt, abból élet lehet. Újabb növények, újabb életek születhetnek. Én nem vagyok ilyen nagy mozgalmi ember, ébredés, meg megújulás, meg egyéb ilyen szép szavakkal hadonászó ember, csak egyszerűen azt mondanám, én kérem Istent, hogy a sok-sok év alatt kihullott mag, kapjon esőt. Kapjon, mert Isten megígérte. Kapjon minden egyes szolgálat, ami maghintés volt. Kapjon nedvességet. Kapjon Istentől esőt, hogy ki tudjanak kelni. Akárhol vannak, akárhol kelnek, mert ez a kert nem az én kertem, nem a mi kertünk, ez Krisztus testnek hívják. Itt életeknek kell születni, itt életeket kell majd locsolni, de az az első lépés. Szabad én imádkozni azért, hogy Uram, adj esőt. Nem a meglevőket locsolni. Nem. Az gyökerezzen le és szedje ki. Az ássa le mélyre a gyökerébe, magát az igébe, imában, és minden kapcsolata legyen meg Istennel. És növekedjen. Nem azért kelt ki, hogy elhervadjon, elszáradjon. Bár sok olyan növény van, ami kikel, és utána nem kap esőt, nem kap igét, nem kap üzenetet, mert éppen most nyár van, és a Balatonon van, és holnap ki fog száradni. És a holnapi kiszáradásnak jön a folytatása, a csalódása, hogy miért, mi történt, semmi, csak azért, mert nem cselekszed azt, amit Isten mondott. Valamit nem hallottál, kihagytál. Adjon Isten esőt. Adjon. Nem véletlen, a zsidóság mindig esőért imádkozik, és ebben szabad a zsidóságot most követni. Nem csak a megélhetési növények miatt, gabonák miatt kérjük most az esőt, hanem a sok-sok elhullott magért, hogy Istenem, áztasd be azokat, azokat a szunnyadó magukat, azokat a szunnyadó gondolatok legyenek életté, legyenek tettekké, legyenek növekedésé, legyenek gyökerezésé, és legyenek egyszer gyümölcsözővé.